Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük együtt. A szülőket, keresztszülőket pedig arra kérem, hogy a kisgyermekekkel az éneklés alatt álljanak ide az Úr asztala elé. Kedves szülők és keresztülők, külön is sok szeretettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezeket a gyermekeket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk együtt mindnyájan arra, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma végén olvashatjuk az ő szavait, Máté evangéliuma 28. részének 18. versétől. Jézus Krisztus mondja tehát a következőket: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét most. Egyik reformátorunkról, Luther Mártonról jegyezték azt föl, hogy a szobájában, jól látható helyen ott volt ez a mondat: meg vagyok keresztelve. Vajon miért volt Luther Márton számára ez ennyire fontos, hogy azon túl, hogy nyilván ő ezt tudta saját magáról, mégis fontosnak tartotta, hogy ott legyen folyamatosan a szeme előtt. Nyilván azért, mert tudta, megértette Isten kegyelméből azt, hogy az Isten mit is végzett el az emberért, érte is, hogy mit jelent igazából az Isten szeretete, az Isten kegyelme, és ezt megtapasztalta a saját életében. Azért válhatott olyan fontossá számára először is, mert rádöbbent arra, hogy ő az Isten előtt nem állhat meg, ő elveszett ember, a bűnei miatt elveszett ember. És tudjuk jól, ha olvassuk az élettörténetét, akkor abból kiderül, hogy ez milyen szomorúságot jelentett számára, és hogy mi mindent megtett azért, hogy valamiképpen mégis ebből a mélységből kikerülhessen. De ő próbálkozott igazából saját erőből. Tudjuk azt, hogy hogyan sanyargatta magát, hogy fizikai, hogy testi fájdalmat okozva és átélve, hogy valamiképpen az Isten kegyelmét kiérdemelhesse. Nagyon szerette volna, hogyha Istenre így tekinthetne, így gondolhatna, hogy elfogadhatja őt az Isten, hogy szeretheti őt. És aztán azt is megtudhatjuk az élet történetéből, hogy nem csak erre döbbent rá, hogy ő elveszett ember a bűne miatt, hanem arra is, hogy Isten írott kijelentése, a Szentírás kincses bánya. Kincses bánya, amelyben érdemes kutatni, mert csodálatos kincseket lehet találni. Hiszen amikor ebben a kincses bányában járva és elmélyedve rábukkant arra az igére, hogy az igaz ember hitből él, akkor világosodott meg igazából számára az, hogy addig ő tévúton járt, mert ki akarta érdemelni az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét. Mert azt gondolta, hogy jó cselekedetek által, hogy emberi eszközökkel megszerezheti ezt magának. És ekkor értette meg azt, hogy ez nem lehetséges. De Isten az, aki mivel tudta ezt, mégis utat készített magához. És ez az út nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak a kereszthalála áldozata az, hogy magára vette Jézus az ember bűnét, Luther Márton minden bűnét is, de a mi bűneinket, és minden hamisságunkat, szeretetlenségünket, önzésünket, mindet magára vette, és elszenvedte a büntetést, a bűn büntetését, az ítéletet ott a kereszten. És aki ezt hittel elfogadja, ahhoz Isten kegyelemmel közeledik, annak Isten megbocsát. Az igaz ember hitből él. Ez jelentette Luther Márton számára az életében a fordulópontot. És aztán a szíve megtelt hálával. Olyan jó lenne, hogyha ezeknek a gyermekeknek is a keresztelésük, hogy a keresztség sákramentumában részesedhetnek, ilyen fontossá válna, mint Luther Márton számára is, meg sokak számára még. De ahhoz, hogy ilyen fontossá váljon számukra, szükséges az, hogy ti szülőként, keresztülőként tanítsátok őket, neveljétek őket, legyetek útjelző tábla, amely mutatja az irányt, hogy erre haladva ismerheted meg Istent, az Úr Jézus Krisztust. De ehhez fontos az, hogy ti magatok is figyeljetek szüntelen az Úrra, hogy keressétek az ő akaratát, hogy kérdezzétek őt, hogy mi a terve ezekkel a gyermekekkel, és azon munkálkodjatok, hogy az ő terve válhasson valóra, mert az ő terve jó, és az lesz a legeslegjobb a ti gyermekeiteknek. Adjon a mi Úrunk Istenünk ehhez erőt nektek, bölcsességet, ti pedig kérjétek újra meg újra, nap mint nap, szent lelkét, szent lelkének világosságát, útmutatást, erőt, hogy mindez valóra válhasson. Most fennállva mindnyájan valljuk meg az élő és kegyelmes Istenbe vetett hitünket, az egyetemes egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak az elmondásával.
Hiszek az Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mint Urunkban, ki fogalmazott Szent Élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Száraz alakokra, harmadatunk halottaiból feltámad, felment a mennyben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elővendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, Hiszeket egyetemes segedként van a Szentek házad, hiszem a Szentek egészségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig, kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket egyházunk közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a gyermekek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassanak. Ha így van, akkor válaszoljátok, akar.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet szín előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és
fogadjuk.
Urunk Istenünk, adjon testét és lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Meghajtva fejünket imádságban magasztaljuk most Urunkat szeretetéért, és imádkozzunk ezért, és hogy fogadalmatokat teljesíteni tudjátok. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, most mindenek előtt a gyermekek életéért adunk neked hálát. Köszönjük, hogy megajándékoztad a családokat velük, és köszönjük neked azt, hogy fontosnak tartották a szülők keresztülők, hogy elhozzák ide a te házadba. Arra kérünk téged, hogy szent lelkedet terjeszt ki rájuk, hogy erősíts bennük a vágyat, hogy téged még jobban akarjanak megismerni, és hogy így nevelhessék gyermekeiket, hogy ők is téged, az Úr Jézus Krisztus, megismerve aztán uruknak, megváltójuknak vallhassanak. Kérünk tőled bölcsességet, erőt mindehez, és kérünk, áld meg a családokat. Amen. Nevelje fel őket szüleiknek örömére, Anyaszentegyházunk teljességére, Isten nagyjának dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor elsősorban a három kisgyermekre gondoljunk.
Thank you.
Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Forduljunk most imádságban Urunkhoz. Áldunk és magasztalunk, mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy most is itt lehetünk a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mi kérhetünk téged, szólj hozzánk, hogy mutasd meg magad nekünk. Hadd érthessünk még többet a gondolataidból, hadd érthessük meg valóban a velünk kapcsolatos terveidet. Áldunk és magasztalunk azért, hogy kegyelmedből rácsodálkozhatunk arra, hogy te, aki teremtő Isten vagy, ugyanakkor gondot viselsz rólunk, gondviselő mennyei édesatyánk vagy. De te vagy a szabadító is. Jézus Krisztusban ezt különösképpen is megmutattad. És te vagy a megszentelő, megerősítő Úr. Te vagy a vigasztaló, Urunk. Nem is találunk igazán szavakat, kevés az emberi szó ahhoz, hogy valljunk rólad, hogy ki is vagy te. Pedig hadd valljuk meg azt is, hogy nem is ismerünk még igazán téged. De arra kérünk, hogy vezess a te megismerésedben előre, és így imádkozunk most azért, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet is. Köszönjük neked igédet, amely élő és ható. És ma is a nyomorult, töredékes emberi beszéden keresztül mégiscsak megszólalhatsz, és elvégzed bennünk azt, amit te jónak látsz. Köszönjük ezt. Segíts, hogy mi ne akadályai legyünk ennek, hanem elősegítői. Így kérünk ezért arra, hogy könyörülj meg rajtunk abban is, hogy szívünk lelki ajtaját kinyissuk, és ott legyen a készség a lelkünkben, hogy elfogadjuk és befogadjuk szavadat. Kérünk, Urunk, hogy ezen a csendes órán állj meg itt a középen, és mondd nekünk azt, amit mondtál a tanítványoknak egykor. Békesség néktek, az én békességemet adom néktek. És köszönjük, Urunk, ha a te békességed van a szívünkben, akkor bármit mondasz is nekünk, az számunkra bátorítás és biztatás lesz. Ámen. Figyeljünk együtt most Urunk igéjére, amely a Jelenések könyvéből hangzik hozzánk, a 3. fejezet 14. versétől a 22. versig terjedő szakaszból a következőképpen. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kitöblek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térd meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, Hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Az egész Bibliában az egyik leggyakrabban előforduló szó a kegyelem. Ma már a harmadik vasárnapja, hogy keressük, mit is mond Isten az ő igéjében erről nekünk. Most arról lesz szó, hogy a Szentírás alapján kétféle értelemben beszélhetünk a kegyelemről. Tágabb és szűkebb értelemben véve. Vagy egy régi megnevezés szerint egyetemes és különös értelemben véve. Aztán arról is lesz szó, hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Illetve, hogy hogyan munkálkodik, akar munkálkodni Isten kegyelme által az életünkben. Elsősorban a felolvasott igeszakasz alapján gondolkozunk mindenről, ezért azzal kell kezdenünk, hogy mit is tudhatunk meg erről a kis levélről, amelyet a Jelenések könyvéből hallottunk, a benne megszólított gyülekezetről, és egyáltalán arról a városról, amelyben az a gyülekezet élt. Ez a város Laodicea. Ismert, híres város volt. Ismert volt, mint pénzügyi központ. Mint banki központ. Cicero is azt tanácsolja az egyik írásában, hogyha valaki jól akarja a pénzét befektetni, vagy átváltani, akkor Laodiceába menjen, és az ottaniak szolgáltatásait vegye igénybe. Annyira jómódúak voltak e város lakói, hogy amikor Krisztus után 60 és 70 között egy szörnyű földrengés elpusztította a várost, akkor mindenfajta külső segítség nélkül a város polgárai építették újjá településüket. De nem csak így volt ismert ez a város, mint pénzügyi központ, hanem a textil iparáról is. Nagyon szép kelméket gyártottak ott. Sőt, volt ott még egy harmadik üzletág is, és ebből a háromból lett igazán olyan gazdag a lakosság, és ez a harmadik pedig az volt, hogy orvosi kenőcsöket is készítettek. És ez tulajdonképpen szinte már iparszerű gyártás volt, és sokfelé küldték el ezeket a kenőcsöket a kereskedő hálózatban, amelyek aztán, mivel valóban hatásosak voltak a beteg szemekre és a beteg fülekre, ezért elvitték Laodicea jó hírét szerte ott a környéken. Ebben a városban élt hát ez a gyülekezet. És érdemes ezt így emlékezetben tartanunk, hogy miről is volt nevezetes. Pénzügyi központ, a textil iparáról, és hogy orvosi kenőcsöket készítettek. Mert gondoljunk csak arra, hogy aztán, amikor Jézus Krisztus megszólítja őket, akkor mit tanácsol nekik, mit mond, hogy kérjenek és fogadjanak el tőle. Nem véletlen, hogy azokat mondja, amit mondott. Tűzben izított aranyat, meg fehér ruhát, meg szemgyógyító írt. Először azonban nézzük csak meg azt, hogy miért is volt igazából mindezekre szüksége egy gyülekezetek tagjainak, Jézus Krisztus szerint. Megtudjuk erről a gyülekezetről azt, hogy úgy tűnik, úgy gondolkoztak magukról, hogy meggazdagodtunk. Ez most jelentette azt is, hogy anyagi értelemben gazdagodtunk meg. Hát gondoljunk csak arra, hogy gazdag városban éltek. De minden esetre úgy gondolták, és ez így benne van a levélben, hogy nekünk már nincs szükségünk semmire. nem vágyottak többre. Nem akartak a lelki életben, a szeretetben, az Isten megismerésében tovább növekedni. Nem hasonlítunk vajon ebben a Laodicei gyülekezet tagjaihoz? Nem mondjuk ki, hogy nincs igazából szükségünk Jézusra, mert ezt azért úgy különösen keresztény gyülekezet tagjaként nem illik kimondani. De vajon nem úgy van-e, hogy valójában pedig kihagyjuk Jézus Krisztust az életünkből? Vagy ezt úgy is mondhatnám, hogy Jézus már nem élet-halál kérdés számunkra. A megjelölt témánk fogalmait használva, az Isten általános kegyelmét már megtapasztaltuk. És majd mindjárt látni fogjuk, miért merem ezt mondani, hogy azt mindnyájan megtapasztaltuk. De vajon vágyódunk-e a különös kegyelme után? Vajon vágyódunk-e egyáltalán többre? Vagy ilyen közönös lelkűek vagyunk, mint amilyenek a Laodicei gyülekezet tagjai úgy tűnik, hogy voltak. De mi is hát akkor az általános kegyelem? Röviden úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy az Isten kegyelme az, hogy a bűn romlása nem vált teljessé ebben a világban. Tehát az ember Isten elleni lázadásának a következménye, amit magunkra zúdítottunk, hogy az nem vált teljessé a világban. Például az ember bűnbeesett állapotának következménye a betegség is. Hiszen gondoljunk csak a Szentírás elejére. Arra, hogy amikor Isten megteremtette az embert, elhelyezte ott az Édenkertbe, ott nem volt még betegség. Az a bűnnek, a bűnbeesésnek a következménye. De hogy mégis létezik egészség. Ez az Isten kegyelmének, egyetemes kegyelmének tulajdonítható. Hányszor feltesszük elkeseredettségünkben a kérdést, amikor valamilyen betegséggel birkózunk, különösen ha az a betegség súlyos. Miért engedi ezt az Isten? Meg miért én? Miért pont engem támad meg ez a betegség? Az azonban kevésbé jut eszünkbe, hogy amíg egészségesek voltunk, a faluban Istennek, Isten kegyelmének tulajdonítsuk. És nem tudom, hogy úgy egyáltalán, amíg egészségesek vagyunk, mennyire jut ez eszünkbe, hogy Istenem, köszönöm, hogy egészséges lehetek, hogy van két kezem, két lábam, és köszönöm az erőt, amit kapok napról napra. Aztán, amikor az Úr Jézus Krisztushoz hívogatunk embereket, és beszélünk arról, hogy a Jézus Krisztussal való közösség milyen változásokat hozhat az életünkbe, akkor olykor a következő választ kapjuk, nem kell ahhoz keresztény embernek lenni, hogy jó és tisztességes legyen valaki. Abban igazuk van. Azoknak, akik ezt mondják, hogy a nem keresztények között is vannak, legalábbis emberi mércével mérve, becsületes, tisztességes emberek. De, hogy a nem keresztények, az Istenben nem hívők között is vannak és lehetnek, ez is Isten kegyelmének, amit így neveztünk, hogy általános kegyelem, ennek köszönhető. Ezért létezik és létezhet mindenféle erény, mint a becsület, a tisztesség, vagy a hazafiság, a hűség, vagy a baráti hűség. De ezért lehet a tudománynak is sok állása, meg az örömünkre szolgáló művészeti alkotások is ezért születhetnek meg. Mivel Isten kegyelme védi ezt a világot a bűn pusztító hatalma ellen, ezért van, ezért lehet mi napsugár, meg termőföld, és sok mindenféle szépség. Nagyon vártuk már az esőt, hiszen minden annyira ki volt száradva, de vajon így fogadtuk-e, mint Isten kegyelmének az ajándékát, mint az ő szeretetének, kegyelmének a megnyilvánulását. Máté evangélium 5. fejezetében, a 45. versben ennek a megfogalmazását így olvashatjuk, hogy Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ez az Isten általános kegyelme. Ő nem tartozik nekünk ezzel. Nehogy tévedésben legyünk, hogy az Isten bármivel is tartozik nekünk, embereknek. De ha mégis adja, akkor jó indulatból, szeretetből adja. Nem tartozik az Isten egyikünknek sem azzal, hogyha bajba kerülünk, hogyha megbetegszünk, hogyha életveszedelembe kerülünk, akkor megsegítsen bennünket. Ha mégis ez történik, akkor kizárólag kegyelemből történik. Ezért van élet. A haláltól folyton fenyegetetten is, de mégis élet. A bűn, azaz az Isten elleni lázadásunk ellenére is. És ezért kibírható, sőt, hát azért mondjuk ki, hogy sokszor szép az élet. Hálásak vagyunk mi mindezért Istennek. Mi, akik benne hívőknek valljuk magunkat. Vagy hogyha egészségesek vagyunk, akkor talán némi büszkeséggel tekintünk magunkra, hogy lám, mi milyen szívósak, erősek vagyunk. Vagy lám, mi egészséges életmódot folytatunk, nem úgy, mint sokan mások körülöttünk. Az eredményeinkre, a sikereinkre olyan hogyan tekintünk? Lehet, hogy magunknak tulajdonítjuk. Mert mi okosak vagyunk, okosabbak, mint a többiek, ügyesek, szorgalmasak. Vagy talán jókor voltunk jó helyen. Eltelünk önmagunkkal. Pedig gondoljunk csak bele abba, hogy mi lenne akkor, ha Isten megvonná a kegyelmét tőlünk. Ezt az általános kegyelmet is. Hát így is tele van a híradó, meg tele vannak az újságok mindenféle szörnyűségekkel, a gonoszságnak különböző megnyilvánulásaival, azokról szóló tudósításokkal. Hát még, akkor mi lenne, hogyha Isten nem védene bennünket, embereket a saját bűnünk pusztító hatalma ellen, akkor mi lenne? És mégis, nem úgy van valahogy, hogy pontosan ennek az Istennek, aki kegyelmes Isten, szánunk olyan kevés időt, meg valahogy vele kapcsolatban olyan hamar eljutunk arra az állapotra, amikor azt mondjuk, hogy hát nekem már többre nincs szükségem. Nekem most már ez is elég. Eljárogatok a templomba, elmondom az imádságokat, és nem ártok a légynek sem. Hát nem elég ez? Valahogy azt lehet tapasztalni sokszor magunkon, hogy nem vágyunk többre. És lehet, hogy még olyat is gondolunk olykor, hogy hát minek még többet? A Bibliából, bibliaolvasásból, imádkozásból. Hát nem vagyok én szerzetes. Nekem nincs már másra szükségem. Hányan nem élnek az Isten különös kegyelmével? Holott mindez az egyetemes kegyelem, amikről eddig volt itt szó, azért van, hogy Isten elvégezhesse az ő különös kegyelmének, megváltó kegyelmének, kegyelmi munkáját. Azért van a tágabb értelemben vett kegyelem, hogy lehetőleg minél kevesebb ember maradjon ki a szűkebb értelemben vett kegyelemből. Mint ahogy a tölcsérnek azért van tágabb, szélesebb része, hogy minél többet felfogjon, és aztán továbbítson a szűkebb, az elkeskenyedő részén át oda, ahová kell. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy a kettő, az általános és különös kegyelem. De mégis jó így szemlélnünk ezt, hogy azért van ez az egyetemes kegyelem, hogy eljutasson a különös értelemben vett kegyelem által az üdvösségre. Mert az Isten kegyelme szűkebb értelemben véve mindaz, amit a bűnös emberen, a bűnös emberben és a bűnös emberért tett, hogy a bűntől és a haláltól megmentse, és számára az örök üdvösséget biztosítsa. Isten különös kegyelme az, hogy kellek az Istennek. Én gyalló, én nyomorult ember, elesetten, csúnyán is, használhatatlanul is, piszkosan is, kellünk az Istennek. Különös kegyelem az, amit a Heidelbergi K.T. első kérdésére így válaszolunk. Legnagyobb vigasztalásom az, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Sok mindenkinek kell lesz. Addig, amíg erős vagy. Addig, amíg tudsz dolgozni. Valami ilyesmit tapasztalunk a világunkban. Aztán, ha tehetetlenné válsz, ha megöregedsz, már nem nagyon sok embernek kell lesz. Isten pedig megöregedve is vár, és szeretettel vár, és szeretettel ölel magához, tehetetlen állapotunkban, idősen is kellünk az Istennek, mind életünkben, mind halálunkban. És ez a kegyelem, a különös kegyelem. És ahogyan Isten lehetővé tette azt, hogy az övé lehess, hogy én is az övé lehessek. Ahogyan elkészítette számunkra a bűnbocsánatot, a megszentelt életet, az üdvösséget, és ahogyan az ő szent lelk által mindezt véghez viszi, benned, bennem, bennünk, ahogyan az övé leszünk valóban, mind életünkben és halálunkban. Ez az ő különös kegyelmének a munkája. Vagyis igazából Isten különös kegyelmének a munkája egy névben összefoglalható. Annak a nevében, akiben ez az üdvözítő kegyelem nyilvánvalóvá lett, Jézus Krisztus nevében. És most Isten azt mondja nekünk, hogy ha már megtapasztalhattad, hogy az Isten, hogy ő kegyelmes, ha már elmondhatod azt, hogy azért sok jóban volt részed, vissza tudsz talán emlékezni életed olyan mélységére, melyből nem tudsz mást mondani, csak azt, hogy biztos, hogy ő hozott ki, mert másképp nem tudtál volna kikerülni belőle. Hát akkor fogadd el végre az igazi, a nagy kegyelmet, Jézus Krisztusért, a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Ne elégedj meg az általános kegyelem elfogadásával, hiszen ez csak ízelítő abból, amit Isten tulajdonképpen adni akar, mert ő az örök életre akar megkegyelmezni neked, és nekem is. Hogyha már van valami tapasztalatunk az ő általános kegyelméről, ami által élünk igazából, akkor olyan jó lenne, hogyha végre tudomásul vennénk, hogy mindez azért volt, mert az Úr meg akar menteni bennünket az örök életre. Nem csak egy betegségből való meggyógyulásra, nem csak egy aránylag kibírható és szép földi életre, hanem az örök életre szól az ő kegyelme. Védj tőlem fehér ruhát, mondja az Úr. Jelkép a fehér ruha Jézus Krisztus tisztaságának, ártatlanságának, bűntelenségének a jelképe, amelyet, mint egy fehér palástot ráborít azokra, akik ezt iránta való bizalommal tőle kérik, akik tudják, hogy enélkül mezítelen a lelkük. Az ő tökéletes engedelmessége és a bűnért való bűnhődése, ez a fehér ruha, amivel betakar, amivel véd, fölékesít, úgyhogy ezentúl már nem a magam verejtékes erőlködése, hanem Jézus szépsége és jósága ragyog rajtam. Az Úr azt mondja a laodicei gyülekezet tagjainak, hogy langymelegek vagytok. Ez a legrosszabb állapot. Sem hideg, sem forró, langyos. És ebben az is benne van talán, hogy úgy az evangélium ügyére nézve is ilyenek vagytok. Sem hidegek, sem forró. Hogy nem nagyon tesztek semmit az evangélium, az Isten szeretetéről, kegyelméről szóló, a Jézus Krisztus áldozatáról szóló jó hír terjedéséért. De ennek a laodicei gyülekezetnek a tagjai minden bizonnyal nem véletlenül váltak ilyenni. Gondoljunk csak arra, amit az igehirdetés elején mondtam el, hogy milyen környezetben éltek ők, milyen városban. És úgy tűnik, a város életvitele kihatott a gyülekezet tagjaira is. Hatott, hadd mondjam így, a méreg a hívők szívében. Olyanná válni, és mindazt birtokolni, amit a nem hívők birtokolnak. Nyilván nem ez a meghatározó teljesen, abban, hogy ők olyanná váltak, amilyenné, tehát nem csupán a környezet. De olvasunk mi ilyet a Szentírásban, hogy jó erkölcsöt is megront a rossz társaság. De sajnos a gyülekezet tagjai számára a mérce már nem az Isten igéje volt többé, hanem az volt a mérce, ahogyan a városban éltek. Ahogyan körülöttük ott az emberek éltek, ahogyan egymáshoz viszonyultak, amit is ahogyan vásároltak, ahogyan költekeztek, amilyen az életszínvonaluk volt. Ez vált etalonná a gyülekezet tagjai számára, pedig a zsinór mérték az Úr Jézus Krisztus követője számára a kijelentés az Isten igéje, és nem az, hogy a környezetükben ki hogyan él. Mindig vannak nálunk jobb módú emberek, vagyonosabb emberek, mindig is lesznek, mint ahogy valószínűleg szegényebbek is. Vajon a mi életvitelünket, mindennapi életünket mi határozza meg? Az, hogy hogyan élnek körülöttünk? A többiek életvitele? Netán vásárlási szokásai? Vagy pedig az, hogy Isten igéje mit mond nekünk erről a kérdésről, meg a többiről is? Egyáltalán nem mondunk-e le az anyagiakért folytatott küzdelmünk közepette a lelki gyarapodásról? Nem hagytuk-e kikopni a szívünkből a lelki kincsek utáni vágyot? Jézus kíméletlen szavakkal leplezi le az ilyen közönyös lelkületet. Azt mondja, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Mint ha csak azt mondaná, hogy te önmagaddal megelégedett keresztény ember, hát tudd meg végre egyszer, hogy nyomorult vagy. Vagy talán még jobban érthető, hogyha úgy mondjuk ezt, hogy elnyomorodott vagy. A kereszténységed egy elnyomorodott, elnyomorított formája a kereszténységnek. Talán csak karikatúrája az igazinak. Talán helyesebb, talán bólogatsz, amikor hallod az igét, de a szemedben vajon megcsillan az az igazi belső öröm, hogy ilyen Istenünk van. Hogy Isten kegyelmes Isten, és megpróbálsz komolyan engedelmeskedni ennek az Istennek. Vagy talán észre sem vetted, hogy milyen vagy, meg sem láttad még eddig. Hát akkor vigy tőlem szemgyógyító írt, ami látóvá tesz végre téged. Az ő lelkének titokzatos hatása az, hogy ha az Úrtól kéri ezt a szemgyógyító kenőcsöt, akkor belelát a saját szívébe is, és végre meglátja úgy, hogy milyen is, úgy, ahogy van, az űrzavart, a rendetlenséget benne. De ugyanakkor ennek a szemgyógyító írnek az is hatása, hogy beleláthat az ember az Isten szívébe is. Hogy az Isten még így is hív és vár bennünket, és Jézus Krisztusért meg tud és meg akar bocsátani, és új életet akar adni. Hallottuk Jézus Krisztus szavait, az ajtó előtt állok, és szörgetek. Most a mi szívünk ajtaja előtt áll, és szörget. Egy 19. századi angol festőnek a festménye ábrázolja úgy ezt a bibliai részt igazából, hogy van egy ajtó, amit már alaposan benőtt a gyom, mindenféle növények, húszó növények, és ott áll előtte egy alak, Jézus Krisztus, de ezen az ajtón nincsen kilincs. És minden bizonyan azt akarta ezzel ábrázolni a festő, hogy igen, ilyen Urunk van, aki még mindig keres bennünket, megáll előttünk, meg akar állítani a rohanásomban, és ott áll az ajtó előtt. Nincs kilincs, azaz nekünk kell belülről kinyitni az ajtót. Jézus nem tör be erőszakkal, de ott áll. És hogyha hívjuk, és ha kérjük tőle mindezt, amit itt a Laodicei gyülekezet tagjainak is ajánl, akkor majd megláthatjuk, hogy egészen másmilyen lesz a kereszténységünk. Ha felismertük hát a langyosságunkat, ha felismerjük azt, hogy talán már régóta valójában csak a szavainkkal tiszteltük az Úr Jézus Krisztust, de igazából nem volt rá szükségünk, és ezért kizártuk őt az életünkből, most behívhatjuk őt, aki ma is itt van, aki most is kopog a szívünk ajtaján. Legyen válaszunk a dicséret szava, bús szégyennel behívunk. Az ajtunk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Amen. 464. dicséretünket keressük meg most, és énekeljük az első, második és negyedik verszakait. Imádkozó szívvel énekeljük, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Első, második és negyedik verszakokat énekeljük tehát. Kicsit most csöndben maradunk, és olyan jó lenne, hogyha az Úr Jézus hívását nem hagynánk válasz nélkül, most ebben a csöndben is szabad neki feleletet adni. Urunk, megvalljuk neked őszintén, hogy az a legnagyobb bajunk valóban, hogyha kirekesztünk téged az életünkből. Halljuk mi azt, hogy te zörgetsz, de tudjuk, sejtjük, hogy miért teszed, s ezért inkább úgy teszünk, mintha nem hallanánk. Vagy kinyitjuk az ajtót, vagy az ajtón lévő ablakot, s azon keresztül beszélhetünk veled, és nem engedünk beljebb. Sokszor nem engedjük, hogy körülnézz a mi lelki lakásunkban, szóvá tedd azt, ami nem szerinted való. Akár kivedd a mi életlakásunkból mindazt, ami nem kedves előtted, kitakarítsd azt. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy ne álljunk ellene szabadnak, Köszönjük, hogy ma is azt mondta, hogy zörget. Köszönjük, ha adsz erőt kinyitni. Bocsásd meg, ha csak szégyenkezve tudjuk ezt megtenni a vétkeink és bűneink nyomasztó terhe miatt. De köszönjük, hogy pont azért jöttél, hogy levedd rólunk a mi bűneink terhét, eltöröld a mi álnokságainkat, hogy meggyógyítsd a mi vakságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te gazdagsággal tudsz minket megajándékozni, hogy letölled a könnyeinket, s felöltözted a Te dicsőségedbe és a megigazulás fehér ruhájába. Áldunk és dicsőítünk ezért, Urunk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, igaz a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozás lehetőségét hirdetem, úgyhogy Isten igére válaszoljunk hálaáldozattal, legyen ez hálaáldozat, amint az ige is tanítja. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Adjatok, és adatik nektek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszonzásul nektek. Lukács evangélium a 6. fejezetének 36. és 38. versében olvashatók ezek. Hogy minnyáján tudjunk még közös dolgainkról, hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt sok szeretettel hívok és várok mindenkit a hétközi alkalmainkra. Lassan most már ezek is egymás után szépen beindulnak a nyári szünet után. Így tehát szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körnek az alkalma lesz. Csütörtökön 6:45-kor kezdődik az ifjúsági bibliaóra, amely egyben most konfirmációi felkészülés ideje is lesz, tehát így hívunk és várunk minden fiatalt. Ugyancsak csütörtök este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóra lesz, péntek délután 4 órai kezdettel pedig a felnőttek számára lesz konfirmációja előkészítő. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, várunk szeretettel mindenkit. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára is tartunk alkalmakat, 2 korcsoportban, óvodásoknak, iskolásoknak külön. Pici gyermekekkel pedig az úgynevezett babaszobában van lehetőség követni, hallgatni az istentiszteletet televízión keresztül. Örömmel hirdetem, hogy szeptember 30-át gyülekezeti nappá tehetjük, és ehhez a testvéreket is hívjuk és várjuk, hiszen csak akkor is úgy lehet gyülekezeti nap. Az az istentiszteletünk egyben hittantanév nyitó istentisztelet is lesz, és istentisztelet után együtt ebédelünk, méghozzá most nem abban a formában, hogy mondjuk kint a bográcsban rotyog a gulyásleves, és aztán majd amellé ülünk, vagy éppen állunk a kis tálkával a kezünkben, hanem olyan formában, hogy ki, amit tud hozni, azt tesszük ki az asztalra. Tehát amivel hozzá tudunk járulni, az aztán közös kincs lesz. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem az a lényeg, hogy ki mennyivel és milyen nagyszerű étellel tud hozzájárulni ehhez a közös ebédhez, hanem az, hogy mint nagy család, mint az Isten családja gyermekei tudjunk együtt lenni. Az ebéd után szeretnénk, legalábbis a terveink így alakulnak, énekekkel dicsőíteni a mi Urunkat, ebben gitárral fognak vezetni bennünket testvérek. Aztán majd egy előadást hallgathatunk meg, illetve képes beszámolót tekinthetünk meg a nyári szilvásváradi gyülekezeti csendesetünkről. Erre különösképpen is felhívom azok figyelmét, akik ott voltak, mert hogy együtt egy kicsit felidézhetjük az ott átélteket, és újra örülhetünk mindannak. De azok figyelmét is felhívom, akik nem tudtak eljönni velünk, vagy akik még eddig egyáltalán nem voltak velünk ilyen táborban, mert egyúttal szeretnénk egy kis ízelítőt is adni ezzel a képes beszámolóval is, és kedvet csinálni a testvéreknek, hogy jöjjenek velünk legközelebb. Meghallgathatjuk reményeink szerint azt a kis előadást is, amelyet ott a táborunkban a záróestén a tábortűz mellett a gyermekek adtak elő, Jónás történetéhez kapcsolódva, hiszen a táborunknak, a csendesetünknek az alaptörténete az a Jónás története volt. Reméljük, jó időt ad a mi Urunk Istenünk, szabad ezért is imádkozni, hogy aznap jó időnk legyen, mert akkor ezek egy részét kint az udvaron szeretnénk megtartani, akár az éneklést, jó lenne, hogyha használhatnánk az udvart is. Így készüljünk tehát szeptember 30-ai istentiszteletünkre, illetve napunkra. Várjuk még a testvérek írásait az őszi gyülekezeti hírlevelünkbe. Az írások leadásának a határideje szeptember 30-a. És most is hirdetem az Illés Lajos emlékkoncertet, kérve, hogy akik szeretnének menni rá, azok keressék meg Nemes Tibor presbiter testvérünket, hiszen ahogyan elmondtam, már gyülekezeti csoportnak 10 főtől 15%-os kedvezményt adnak. Tehát, hogyha így lehet gyülekezeti szervezésbe menni, akkor olcsóbb lesz a jegy. De kérjük, hogy akkor ezek a testvérek valóban keressék meg Nemes Tibor presbiter testvérünket. Egyébként ez az emlékkoncert szeptember 22-én lesz este 7 órától a Papp László sportarénában. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Ugrai Lászlóni Suba Máriától búcsúztunk, aki 1923. június 19-én Debrecenben született, és ezesztendő augusztus 25-én Budapesten hunyt el. A mi Urunktól kívánunk a gyászoló család minden tagjának most is vigasztalást, békességet, erőt. Most pedig keressük meg a 457. énekünket, 457. énekünket, énekeljük végig mind a három verszakával, az utolsó verszakot majd fennállva. És bár szívünkből fakadna az ének minden szava, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, te némán kulcskordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel, ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Énekeljük át mind a három verszakával.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.